A telefonvonalban pedig itt van velünk János Zsolt, független piaci elemző. Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt!
Emlékszem, még nincs is egy éve annak, hogy a kínai nagy ingatlanpiaci óriás az Evergrande csődjéről, csőd közeli helyzetéről beszélgettünk. Ugye nem tudott fizetni akkor az Evergrande a külföldi kötvényei utáni lejáró kötelezettségeit, nem tudta rendezni, és hát akkor sokan azt mondták, hogy akár ez az egész helyzet egy 2008-as ingatlanpiaci válsághoz hasonló nagy dominót indíthat el. Ez végül nem következett be, szerintem senki sem bánja, aztán nyilván a dolog negatív oldala, hogy utána jött egy másik, talán még nagyobb válság a háború képében, de hogy akkor az Evergrande kapcsán csak farkast kiáltottak az elemzők, és most, hogyha felhívjuk a figyelmet a kínai ingatlanpiac nehézségeire, akkor megint csak ez a farkas kiáltás van, vagy tényleg egyre inkább ennek akár globális kihatása is lehetnek annak, ami most az kínai ingatlanpiacban mint probléma felmerül?
Alapjában sajnos a globális hatás az tovább is megvan. Lényegében a kínai probléma nem csak Evergrande-el indult el, hanem már Donald Trump borította ezt a témát a nyakunkba azzal, hogy a egyodalán felrúgta, és mindegy, hogy ezt hogy forgatjuk, Kínának a kapcsolata a világhoz nagyon szoros összefüggésben van a globalizáció kérdésével, és ez nagyon erős összefüggésben van az infláció, defláció kérdésekkel. Ezért persze, hogy felfigyeltek az elemzők arra, hogy amellett, hogy Kína eltávolodott nyugattól mentálisan, gazdaságilag, ez a deglobalizációnak a folyamatát indította el, és valójában ez sokkal erősebben hat az inflációra, a globális inflációra, mint a háború. A másik pedig, hogy az ingatlan lufi az évtizedeken keresztül épült fel Kínába, és valójában Evergrande az első lépés volt, de azóta több nagy név megjelent. Kína a háttérben elég csendesen likviditási támogatással, államosításokkal próbálja ezt a problémát, de valójában tovább is megvan a nagyon nagy lufi a kínai piacba. Eddig ez nem hatott ki a globális piacokra, de inkább érezzük azt, hogy a globalizáció hatása Kína miatt jóval erősebb.
De akkor az állami intervenció képes arra, hogy az egész szisztéma a nagy lufi ne pukkanjon ki, és csak egy-egy cég maximum csődöljön be?
Hát ezt látjuk évtizedeket, ha megnézzünk, amikor nagyobb rendszerek léptek fel, hogy ez most központi bankok voltak, vagy államok voltak, problémák esetében felvásárolni, államosítani, a saját könyvekbe venni a problémát, akkor ez általában időbe lett elhúzva, majd volt idő arra szelektálni, hogy melyik részt engedjük csődbe, melyik részt nem, és Kína esetében konkrétan az történik, hogy tehát a kínaiaknak nagy valószínűséggel nem lesz veszteségük, de Kína teljesen tisztán kijelentette, hogy mindenütt, ahol az állam benn van, ott a külföldi befektetők másod, harmad, negyen raggóan vannak kezelve. Tehát ott vagy halasztva vannak törlesztések, nincsenek kamatfizetések, a törlesztések bizonytalanok, tehát itt teljesen tisztán Kína megkülönbözteti a kínai befektetőket és a külföldi befektetőket. Az időben a külföldi befektetők persze, hogy nyernek, mert egy kötvény addig, amíg 100%-ban nincsen leírva, addig a könyvekbe a vásárolt 100%-zal létezik. És ezt a nagy globális alapkezelők vagy nyugdíjpénztárak így el tudják húzni időbe, és nem akkor a probléma.
Tehát akkor ez a kínai hozzáállás annyira nem fékezi a külföldi befektetéseket emiatt?
Hát fékezi annyira, hogy megvan a bizonytalanság, és úgy tőke nem nagyon megy Kínába, de az eddigi befektetések nem tűnnek a mérlegekből azonnal el, és ez nem okozza azt a problémát, hogy le kellene írni, és ezért likviditás problémába kerülne akár egy Nyugat-Európa vagy egy amerikai befektető társaság.
Említette itt a deglobalizáció jelenségét, hogy Kína, ugye Donald Trump politikájának is betudhatóan távolodik el a nyugati világtól. Én azért ezzel ellentétes folyamatokat is látok, tehát hogy azért próbálja nem feltétlenül a nyugati világgal szorosabbra venni a kapcsolatot Kína, de akkor mondjuk a harmadik világhoz, vagy a harmadik világot jobban magához láncolni, ezzel egy konkurenciát jelenteni a nyugat számára. Szóval összességében itt ez a deglobalizáció, ez végül is csökkenti logikusan annak az esélyét, hogy a kínai problémák áthúzódjanak nyugatra is, vagy nem? Rosszul látom ezt?
Hát alapjában ez azt mutatja, hogy Kína nem egy-két évben, hanem még tizedekben, évszázadokban gondolkozik, és amikor a harmadik világról beszélünk, Afrikáról beszélünk, ázsiai országok kapcsolatairól beszélünk, akkor teljesen tisztán látható, hogy Kína ezekben a kapcsolatokban a következő évtizedek, évszázadokra gondol előre. És már jó ideje jobban is megoldja. Most még pillanatilag a nyugati fogyasztóerő az sokkal erősebb. Mindegy, hogy Amerikát vesszük, mindegy, hogy Európát vesszük. Nekünk Kína a gyártópadunk, és fordítva a gyártópadnak fontos, hogy valaki felvásárolja a termékeket. Tehát rövid időre nézve, persze, hogy Kína is rá van utalva a nyugat-európai és az amerikai piacokra, mind vásárlópiacokra.
De akkor hosszú távon ebben lehet változás, mert csak a Covid miatt szó volt arról, hogy rövidíteni kell az ellátási láncokat. Lehet, hogy az európai cégek úgy gondolkodnak, hogy a kínai termelésüket próbálják inkább közelebb hozni magukhoz. Ez a folyamat, ez erőteljesen zajlik?
Ez a folyamat elindult. Az, hogy az európai vállalatok, amerikai vállalatok hozzák vissza Kínából a...
Megszakadt a vonal, hamarosan újra próbáljuk János Zsolttal, tárcsázom mindjárt a zenét követően.